Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Ami Böjti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ámen. Kedves szeretett testvérek, e Böjti vasárnap csöndjébe hallgassuk meg a mi élő Istenünknek üzenetét, úgy, amint az írva található János evangéliumának harmadik részében, a 16-tól a 21-ig terjedő versekben. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. János evangéliumának harmadik részéből, a 16-tól a 21-ig terjedő versekből így szól hozzánk Istennek igéje. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Hogy Isten szent lelkének világossága ma betölthesse lelkeinket, és megismerhessük az élő Krisztust, gyertek csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, mert Isten tiszteletünkben először is imádni szeretnénk téged. Urunk, miközben felemeljük a te nevedet, amelybe benne van a szereteted, a hatalmad, az erőd. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy megismertetted velünk a te nevedet, hogy te szabadító vagy és megváltó Istenünk, aki nevünkön szólítottál bennünket, és ezen a reggelen is hirdeted. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban hozzá tartozhatunk, és most is így várjuk a te igédet, amely mindnyájunk számára gyógyító, megelevenítő és szabadító élő ige. Ezért szeretnénk most könyörögni, hogy hadd szólalhasson meg a te igéd, édesatyánk, a te szent lelkednek ereje által. Könyörgünk az ige hirdetőjéért, áld és szenteld meg őt. Könyörgünk az ige hallgatókért, nyisd meg, Urunk, a lelkünket, hogy be tudjuk fogadni azt az élő igét, amely meg tudja menteni életünket. Könyörgünk az ifjak szolgálatáért, áld meg, Urunk, a Jókai iskolának tanulói, diákjai, tanárait, különösképpen, akik most itt az úrasztalánál szolgálni fognak. Kérünk, édesatyánk, szenteld meg az ő ajkukat és az ő gondolataikat is, mert nagy öröm, Urunk, te előtted szolgálni, téged magasztalni, s a te megszólító igédet várni. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy most minnyájan oda tudjunk állni az ige fényébe, adj nekünk bátorságot ehhez, hogy veled együtt lássuk az ige fényébe önmagunkat, de mindenek előtt a te megbocsájtó, vigasztaló szeretetedet. Könyörgünk a betegeinkért, hogy légy gyógyítójuk, erősítőjük, kórházakba és otthonaikba, s esedezünk a gyászoló családokért, kérünk, légy vigasztalójuk az Úr Jézus Krisztus által, az ő nevében. Amen.
Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, Jób könyvének 24. részéből, a 24. rész 13. versétől a 15. versig a következőképpen. Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, utait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein. Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és a szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, ezt mondván, ne nézzen szemre ám, és arcára álarcot tesz. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, február első heteiben a farsangi készülődés lázában égtek talán nagyon sokan. Megalkották a legkülönfélébb vágyott és megálmodott jelmezeket, maszkokat, álarcokat. Vannak talán olyanok is, akik gyermekkoruk egy-egy kedves emlékét idézik fel a farsangi beöltözés, vagy álarcos bálok, vagy mulatságok kapcsán. Vajon miért szeretik olyan sokan, és miért lelkesednek annyira a farsangért? Talán azért, mert úgy gondolják, hogyha ideig óráig is, de másnak, többnek látszódhatnak a jelmezben, mint amik valójában. A valóságban, amit elrejt az álarc. Két hónappal vagyunk, kedves testvéreim, karácsony után. Olyan természetes, hogy sokan az ünnepet követő egy-két hétben kiteszik otthonaikból a karácsonyfát. Néhány héttel vagyunk farsang után. E tekintetben is igaz, hogy a mulatságot követően lekerülnek rólunk az álarcok? Vagy tovább viseljük azokat a hétköznapokban? Esetleg a megfelelő közegben a megfelelő álarcot. A közösséghez tartozás feltételéül szabott álarcokat hordjuk, a különböző közegekben talán éppen váltogatjuk is ezeket. Vajon nem hordunk-e álarcot akkor is, amikor nincs farsang? Nem akarunk-e mást mutatni magunkról, a munkahelyen, az iskolában, talán a gyülekezetben is, vagy éppen a legbensőségesebb közösségben, a családban? De mi is tulajdonképpen, kedves testvéreim, az álarc? Arcunk igazi ábrázatunk eltakarására használt másik kép vagy arckép, álca. De miért kell álcázni magunkat? Miért kell mást mutatnunk, mint amik vagyunk? Magyar nyelv olyan szépen kifejezi az álarc viselést. Azt mondja, hogy kép mutatás. Egy másik képet mutatok, mint ami vagyok, mint amit gondolok valamiről, vagy éppen, mint amit mondok. És aztán a Szentírásban a képmutatás, a képmutató az összefonódott az egyik izraeli vallási közösségnek, a farizeusoknak a csoportjával, és otthoni csendességeinkben érdemes átnéznünk azokat az igéket, ahol ők előkerülnek, a Jézussal való vitatkozásokban általában, és van egy külön rész Máté evangélium a 23. részében, amelyik a farizeusokról, a farizeusoknak, a képmutatóknak szól. Aztán a képmutatásra találunk a természetben is példát. Van egy másik bibliai szakszó, amivel gyakran találkozunk a képmutatás szinonimájaként, a felfuvalkodottság, amit talán hívhatnánk nagy képűségnek is, ebben is benne van a kép. És a természetben tudjuk, hogy a békák különböző fajtái felfújják magukat, amikor veszélyben érzik magukat, többnek akarnak látszani, mint amik valójában. És így szó szerint érthető, hogy a felfuvalkodottság lelki természete a természetből vett képből fakad. Többnek, másnak látszódni, mint amik vagyunk. És aztán az állarcból kiindulva nem nehéz eljutni az álca kifejezéshez, az álcázáshoz, a rejtőzködéshez, az elrejtőzéshez. De hol jelent meg, kedves testvéreim, ez először a történelemben? Minek is volt az elrejtőzés a következménye? Erről olvashatunk Mózes első könyvének 3. részében, a 6. verstől kezdve, ahol így szól az ige. És látta az asszony, hogy jó az a fa az eledelre, kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és adott a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek, és fügefa leveleket aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzék az ember, és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és ezt mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Igen, kedves testvéreim, az álcázás, az álarc, a rejtőzködés, az elrejtőzés, a bűn esetnek a közvetlen következménye, a félelem miatti elrejtőzés és az Isten előtt való rejtőzködés. Pedig, kedves testvéreim, nem így kezdődött. Mózes első könyve első részében ezt olvassuk. És ezt mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfivá és asszonnyá teremtette őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Igen, kedves testvéreim, nem a félelemmel kezdődött, nem az álarccal kezdődött, nem a rejtőzködéssel kezdődött az emberiség történelme, hanem azzal, hogy az ember Isten képére lett teremtve. Nem kell álca, nincs szükség álarcra. Színről színre látja az ember a teremtőjét, hiszen hűvös alkonyatkor ott jár Isten a kertben. És a teremtője előtt is nyilván van az ember, leplezetlenül éli teljes és boldog életét a bűneset előtt. De mit is jelent az Isten képűség? Egyrészt azt jelenti, hogy az ember értelemmel bíró, szellemerkölcsi lény, aki a teremtő által alkotott testben él, képes kommunikálni a teremtőjével, mint szellemi lény, és nem csak testi lény. A másik jelentése az Isten képűségünknek, hogy Istent képviseljük ebben a teremtett világban. Isten azért alkotott bennünket az ő képére és hasonlatosságára, hogy az ő akaratát, az ő tervét, az ő programját vigyük véghez, és valósítsuk meg ebben a világban, ebben a történelemben. Isten képűségünk tehát Isten képviseletét is jelenti. Az ő terve, az ő akarata le van írva a Szentírásban, műveld és őrizd a rád bízott világot. És azt látjuk, kedves testvéreim, a bűneset előtt, hogy Isten képűségünkből fakadóan, az Istennel való szoros, személyes közösségből fakadóan, reális az Isten képünk is. Mivel naponként látjuk és beszélünk Teremtőnkkel, rendben van az Isten képünk, ezért rendben van az önképünk, az emberképünk, és Istennek kedves az Isten tiszteletünk is. Azonban éppen a felolvasott igeszakasszal látjuk azt, hogy a bűneset után, vagy a bűnesettel minden megromlott. Elveszítettük Isten képűségünket, így menthetetlenül torzult az Isten képünk is. Ebből következően torzult az önképünk és az Isten tiszteletünk is. Megdöbbentő volt látni, kedves testvéreim, igehirdetésre való készülés közben, hogy amikor a konkordanciát megnyitottam a számítógépen, és rákerestem arra a szóra, hogy képére, hogy Isten képére, vagy valaminek a képére alkotni valamit, hogyan adta fel, hogyan mutatta meg a konkordancia az ehhez a szóhoz kapcsolódó igéket. Ahogy haladunk előre az időben, és haladunk előre Mózes könyveiben, úgy egyre jobban devalválódik az Isten képűségünk, és az Isten képünk is. Míg az 1 Mózes 1-ben azt olvassuk, hogy Isten képére lettünk teremtve, addig az 1 Mózes 5-ben már azt olvassuk, hogy Ádám a bűneset után a maga képére nemzette sétet. Először Isten képére lettünk eredetileg teremtve, aztán a bűneset után az ember már nem képes az Isten képűséget átadni, csak a maga képére való alkotásra alkalmas. Az ember már nem Istent képviseli ebben a világban, csak saját magát. Előtérbe nyomakszik az ego, az önzés, a hiúság. Vagy ahogy Ádám szájába adja Madács a tragédiában, a bűneset után, én magam lettem, én istenemmé. Saját magam lettem, magam istenévé, és ezért már nem Istent képviselem, már nincs Isten képűség, csak saját magamat. Megdöbbentő, kedves testvéreim, ezt látni, hogy hogyan devalválódik az emberben az Isten kép. És aztán a következő ige, amit a konkordancia felhozott, az az 5 Mózes 4.15-20 ige szakasz, ez a legelszomorítóbb. Míg eredetileg az ember Isten képére teremtetett, addig a bűneset után már csak a maga képére tud gyermeket nemzeni, végül pedig a teremtmények képére formálja bálványait. Erről olvasunk az 5 Mózes 4-ben. Alsóbb szintű lényeket kezd imádni. Eredetileg Isten képére vagyunk teremtve, a bűneset után már csak a magunk képére tudunk nemzeni utódokat, és aztán annyira megromlott az Isten képünk, és annyira torzult, és annyira tönkrement az Isten képűségünk, hogy a teremtmények képére kezdünk magunknak bálványokat alkotni. A hamis Isten képből aztán hamis önkép, hamis magunk választotta Isten tisztelet következik, ami nem más, mint bálványimádás. A tönkrement Isten képűség, az eltorzult istenkép, a teremtőtől való elszakadás ide vezetett. Erre vagyunk képesek, kedves testvéreim, Isten nélkül. És a 115. Zsoltárban olyan szemléletesen írja le a zsoltáríró, hogy akik a bálványokat tisztelik, azok mennyire tévúton járnak. Ezt olvassuk itt. Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget a Te kegyelmedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak, kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólnak az ő szájukkal. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyeneknek segítsége és pajzsa ő. Kedves testvéreim, az Isten képére teremtett ember Isten ellen lázadva, tőle elszakadva ideáig jutott. Saját maga által alkotott képeket imád és szolgál, amelyek teljesen alkalmatlanok, nem csak arra, hogy istenek legyenek, hanem bármilyen módon segítsenek az emberen. És azt látjuk, kedves testvéreim, a Szentírás összefüggéséből, Csak ha helyreáll a Teremtőnkkel való kapcsolat, így helyreáll az Isten képűségünk, akkor lesz majd helyes az Isten képünk, akkor lesz gyümölcsöző az életünk, és már nem lesz szükség álarcokra. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy megtérés, amikor átadjuk az életünk feletti uralmat Jézus Krisztusnak. A 2 Korintus 3.16-18-ban ezt olvassuk. Mikor megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Igen, kedves testvéreim, Jézussal találkozva lehull a lepel. Lehull az álarc Isten világosságának jelenlétében. Az újjászületés által helyreáll az Isten képűségünk, és végre helyes lesz az Isten képünk. Ahogy olvassuk itt Pál apostolnál, Jézust szemlélve, benne gyönyörködve, neki engedelmeskedve átformálódik az életünk, Szent Lelke által elkezdünk hozzá hasonlóvá válni. Az ő jelleme kezd kirajzolódni az életünkben, a szavainkban, tetteinkben, gondolatainkban, döntéseinkben és kapcsolatainkban. Krisztusra nézve, Krisztusivá válunk, és így már nincs szükség álarcra, mert valóban keresztjénné lettünk. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megéljük. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk a te szent jelenlétedben, a te hajlékodban. Köszönjük neked, hogy előtted nem kell, és nem is lehet álarcot hordanunk, hiszen te jól ismered a szívünket, a gondolatainkat, te látod azt is, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, hogyan jöttünk most ide. Megvalljuk előtted, mennyei Atyánk, bűnbánattal, hogy olyan sokszor hordunk álarcokat, és talán nem is csak egy álarcot, hanem közösségekhez alkalmazkodva, különböző megfelelési kényszereknek engedve, más-más álarcokat öltünk magunkra, más-más közösségekben. Szeretnénk, Úr Jézus, végre levetni minden álarcot, és nem hazudni magunknak sem, hogy előtted is hordhatunk álarcot, feléd is mutathatjuk, hogy rendben vagyunk, és jó vallásos életet élve minden rendben az életünkben. Úr Jézus, szeretnénk felhagyni a képmutatással, a felfuvalkodottsággal, és szeretnénk, hogyha az életünk lényege, tartalma te lennél, és nem magunkat akarnánk eladni, reklámozni, hanem téged szeretnénk közvetíteni a szavainkkal, a tetteinkkel, az egész életünkkel. De tudjuk, ehhez megtérésre van szükség, a veled való személyes kapcsolatra van szükség, Úr Jézus, hogy szemlélve téged, gyönyörködve benned, neked engedelmeskedve, a te jellemedet figyelve, a te szent lelked átformálhassa a mi gondolkodásunkat, a mi viselkedésünket, a mi értékrendünket is. Szeretnénk, Úr Jézus, téged hitelesen képviselni, azokban a közösségekben, ahova állítottál bennünket, családban, munkahelyen, iskolában, gyülekezetben, téged akarunk közvetíteni, mert hisszük, Úr Jézus, hogy az embereknek a környezetünkben nem ránk, nem a mi okosságainkra, bölcsességeinkre, tapasztalatainkra van szükségük elsősorban, hanem rád. És arra a jellemre, arra az életre, amit te formálsz ki bennünk. Segíts, Úr Jézus, hogy ez a mai napon is megvalósuljon, és nem csak ma, hanem életünk minden napján. Hadd kerüljünk hozzád közelebb, és hadd ismerjünk meg téged jobban. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy hozhatjuk eléd gyülekezetünknek egész közösségét. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a gyülekezettel, megajándékoztál bennünket az intézményeinkkel. Imádkozunk a Jókai iskolában és óvodában folyó munkáért, szolgálatokért. Te áld meg a gyermekeket, a tanárokat, a szülőket, adj megtérést, megújulást a te szent lelked által. És könyörgünk a gyülekezetünk tagjaiért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért, különösképpen egyik presbiter testvérünknek a vigasztalásáért, aki édesanyját kísért el utolsó földi útjára a héten. Hadd tapasztalja meg a te vigasztaló szent lelkednek az erejét. Imádkozunk mennyei atyánk a kül- és belmisszióban folyó munkáért és szolgálatokért, te erősítsd meg az itt helytállókat. És imádkozunk üldözött keresztény testvéreinkért is szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, enyhítsd fájdalmukat, és adj nekik szabadulást, kérünk. És hozzuk eléd, Istenünk, egyházunk és nemzetünk ügyét, te adj, kérünk, ébredést és megújulást a te szent lelked által. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk az áldást. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és fogadjuk szeretettel a Jókai iskola 5. évfolyamos diákjainak a szolgálatát.
a csendes reggel hála, hogy én abban jő, hála, hogy minden órám gondját elhordozza ő. Hála, barátért, testvér, szívért, hála, hogy bennünk bízhatom, hála, hogy minden ellenséget békét hozhatom. Hála, a munka áldásáért, hála, a boldog percekért, hála, hogy a tefag is, mint is adtál szézenét. Hála, hogy olykor bánattam, ad hála, mindegyik jó szóért, hála, hogy élve mindjárt is érzéljaj az elén. Hála, hogy a te érít, vagy a hála, hogy a te elkezd hív, hála, szeretet áldó árját elzi minden szív. Hála, hogy a szent nagy fényed, hála, szívemben adjog, hála, az én csígyon néked hálát adhatok.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emléképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen. Alter egóm az örök vándorlásban.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásult kapát csákányt ragadok, testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert ez az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár a világ szennye rakódott rája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Porból formált ember, nem ok nélkül élsz itt, alkotód az Isten, szebb életre készít. Múló testruhába öltöztetett lelked, ez volt drága terve, fia éljen benned. Ám te atyád iránt engedetlen lettél, halálos iga volt, mit magadra vettél. Maradandók helyett mulandókra nézel, jaj, ha lelked velük kárhozatba vészel.
Rövid földi léted azért adta Isten, hogy örök életre készülhess fel ittem. Ha a felkészülést balgán elmulasztod, úgy atyádnak arcát nem tükrözi arcod. Ha elszólít innen, mindent itt kell hagynod, serleget, palotát, hírnevet és rangot.
Semmit el nem vihetsz a halálkapunát, király is itt hagyja a fényes koronát. Kapuban mindenet semmivé változik, a parányi résen csak lelked távozik. A későn döbbensz rá, hogy kincsed elveszett, úgy halálod után üres lesz két kezed. Most még beláthatod, földi kincs mind hamis, az arany, a gyémánt bárhogyan fénylik is. Mit ér, ha hiába volt szorgos két kezed, örökre itt hagyod sok féltett kincsedet. Gyűjts hát égi kincset, amíg szíved dobog, atyád közelében majd viszont láthatod.
Thank you.
Nagy hálával a szívünkbe mondunk köszönetet a Juka iskolának, diákjainak, felkészítő tanáraiknak ezért a csodálatos élményért, hogy igazi bizonyság tételben lehetett az ő részükről most nekünk is részünk. Isten áldja meg a szátokat, a szíveteket, és adjon nektek nagyon sok erőt a tanuláshoz és a hitbeli növekedéshez is.